Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, amelynek címe Fáraók földjén.
És a Olá... műsorvezetők.
És a műsorvezetők Olá Adrien és Kövi Franciska. Én vagyok Kövi Franciska, mellettem pedig Olá Adrien. Mint ahogy már megszokhatták, már 2 éve, pont most gondolkoztam Adrien, hogy már több mint 2 éve, 2011 óta vagyunk így. Sőt, lehet, hogy 2010.
Hát én nem tudom, de hogy mindig ezt hénázunk itt az elején. Hát nagyon hány éve lehetünk itt, nem tudom.
De elképesztő régen volt.
Érdekes, az biztos, hogy a 18. dinasztiával kezdtünk.
Igen, ráadásul másik Amenhoteppel, nem mással, aki a sportoló volt. Remélem, mindenki emlékszik, csodás. Nagyon.
Ha nem, tessenek visszahallgatni a mapped.hu oldalán, ugye a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján. Ott lehet szépen visszahallgatni az elmúlt adásainkat, és ugye a más egyiptomi témával foglalkozó állandó jelleggel péntekenként elhangzik. Zó egyiptomi műsorokat is vissza lehet hallgatni a mebt.hu-n, illetve lehet csatlakozni ugye ehhez a...
Mi ez? Mozgalomhoz.
Ehhez a klubhoz. Egyesület. Társaság. Társaság.
Magyar Egyiptomi Baráti Társaság valóban. És tudnak minket ugye neten is követni a kontaktradio.hu, hogyha pedig a képeket szeretnék megnézni, amiket ugye mai alkalommal töltöttünk fel. Nagyon becsületesen Adrien válogatta ki ezeket a csodálatos képeket.
Négy darabot. Önöket.
Ó, nyugodtan. És kontaktradio.hu, azon belül is a műsoraink, és azon belül pedig ugye Fáraók földjén. Oda rákattintanak is meg tudják nézni ezeket a csodálatos képeket, amik nem másról szólnak, mint ugye a híres, nevezetes, óbirodalmi, vagy nem óbirodalmi, ez egy nagyon érdekes, bele fog majd menni Adrien hírei után, hogy miért is fontos nekünk ez a személy, egy óbirodalmi, vagy nem, de ő maga a harmadik dinasztia kiemelkedő fáraója, Djoszer, akinek a kedves édes lépcsős piramis fűződik a nevéhez, valamint ugye Imhotep nevéhez. Egyébként a lépcsős piramis az egyik legaranyosabb épület szerintem építmény Egyiptomban, mert tényleg ez a kis hatszintes csoda, ami ugye elkezdte a piramisoknak a...
Ami az első kőből épült.
A világon az első kőből épült. Bizony. Nagyobb komplexum, tehát maga mindjárt majd úgy lesz, elmondom akkor, hogy hogy lesz tulajdonképpen az adás. Ugye most ugye az előző alkalommal...
Majd én most elmondom.
Megbeszéltük az első és másik dinasztiát, valamint ugye a dinasztikus kor előtti időszakot, predinasztikus korokat szépen felvezettük, remélhetőleg mindenkinek összeállt egy csodálatos kép ezzel az egész ókori Egyiptom történetével kapcsolatban, ahogy kialakult, borzasztó rossz időszak egyébként, meg nehéz. Nekünk se a kedvencünk igazából.
Mert nem sok mindent tudni még róla igazából.
Nem, igazából agyagoztak és elvoltak magukkal, tehát tényleg nagyon leegyszerűsítve, de egy nagyon szépen...
Aztán meg ki tudja, mit csináltak, csak nincsenek róla források.
Valóban.
Úristen, embereket öltek és eltemették élve.
Látom, ez nagyon megmaradt. Igen, hát, ezt mindig kiemeljük.
Borzadály.
Ne nyugodjanak meg, most már egy szebb kor vagyunk, tehát birodalom, ugye, ó, birodalom. Mindjárt megmondom, hogy miért az, vagy miért nem az. A lényeg, hogy most Djoszerrel fogunk foglalkozni, meg Djoszer piramisa mellett egy kisebb piramisa, aki szintén a harmadik dinasztiának az egyik uralkodója. Most még nem fogom lelőni a poént előre, mert ez nagyon izgalmas, és egy szép idézetet is hoztam, hogy Adriennek is fog tetszeni, mert mi szoktuk az ilyeneket szeretni. És a lényeg, hogy erről fogunk most beszélni, és előtte
ja,
viszont...
Milyen kép van még? Hát ja, van, igen. A piramisról, ahogy említetted, aztán van egy kép a palota, vagyis ilyen kapu homlokzat, palota homlokzat végül is ugye erre az egész. Tehát Djoszernek volt egy egész ilyen sír területe, vagy hogy mondjam,
komplexum.
Egy ilyen komplexum, egy körzet. Nem csak a piramis, hanem tartoztak hozzá különböző épületek, és ennek az egyik épületnek a elejét láthatják, illetve...
A szerdából származó édes kis
szobrot. Kőszór, ami szintén az, itt is, ha már kövekről van szó, meg első dolgokról, az első kő, teljes nagy méretű kőszobor a eddig megtalált Egyiptom dolgai közül. Illetve van egy olyan kép, ami... Azt a... Mi van? Csak nem tudom pontosan. Ami azt ábrázolja, hogy nézhetett ki ez a... Mi ez? Ez az egész komplexum, na, mindjárt kinyögöm. Illetve nem tudom, hogy ezt végül elküldtem, de lenne egy olyan kép is, amely fölülnézetből a mostani romos állapot, hát a romos fél felújtott.
Panoráma van?
Elküldtem? Uh-huh. Akkor 5 kép van, ha jól számolok. Nem biztos. Na, és elmondtunk szerintem minden információt, amit kellett, úgyhogy kezdeném a hírekkel, ami egy kicsit hosszú lesz, mert szeretek beszélni. Na mindegy, egyáltalán nem a témánkhoz kapcsolódik, az egyik hírünk kicsit Hérodotoszos, kicsit mumifikálós, mert ugye szeretjük, a másik hír pedig, vagy három hír van, bocsánat.
Emlékeznek,
másik...
hogy megcáfoltuk Adriennel Hérodotoszt.
Most
remélem.
Is megcáfolunk!
Oh, akkor ezt szuper cáfoljuk a görögöket.
Szuper cáfolás.
Szuper.
Aztán fogok beszélni egy picit Amarnáról, el Amarnáról, a városról, magáról, amit nagyon szeretünk, ugyan, de egy-két szomorú dologgal is tudatában kell lennünk, dolognak. Illetve egy kis hír a 17. dinasztiával kapcsolatban, ugye ez a második átmeneti kornak az utolsó dinasztiája, a Hükszósz dinasztia. Ezután következnek a 18. dinasztia belücsila, a fickók, a Menhotepek, meg a
Totmeszek,
köszönöm. Na, akkor kezdeném is az első híremmel, és szerintem majd ott három hírt lenyomom, aztán mehetünk zenén, és aztán belevágunk Djoszerbe, az Óbirodalomba, és a többi nagyon nem fontos fáraót is gondolom megemlítjük így, hogy nem nagyon Djoszer a lényeg most itt nekünk. Na, mi is a lényeg az első híremmel kapcsolatban? Hérodotoszról szól igazából, vagyis arról, hogy megcáfolják a kutatók azt, amit leírt. Ugye ezt mi is sokszor említettük, hogy nem mindig kell készpénznek venni ezt a történeteket, a történet írását Hérodotosznak. Ugye sokszor inkább ilyen, hogy is mondjam, egy jól hangzó olvasmánynak, vagy tényleg egy ilyen szórakoztató olvasmánynak tűnik az, amit leír, de sok esetben igazából, tehát tényleg igaza van, és tényleg ilyen tananyagként vehetjük azt, amit ír. Például most a balzsamozásról lesz szó, tehát a kutatók vizsgáltak több múmiát, 150 múmián végeztek kutatásokat, egyébként amerikai tudósok. Ezekből kiderült kutatásokból, hogy az esetek többségében nem a Hérodotosz által leírtak szerint végezték a mumifikálást az ókori egyiptomiak. Ugye Hérodotosz egy hatalmas forrásanyagot hagyott hátra nekünk, történeti munkái mondhatni tananyagnak számítanak, ugye mi is rengeteget tanultunk belőle, fontos forrásként számított dolgozatainkhoz, előadásainkhoz. Ő volt az első, aki rendszerszerűen gyűjtötte anyagait, lehetőség szerint ellenőrizte is forrásait, és jól felépített szövegekben fogalmazta meg kutatásainak eredményeit. Ezt önök is hallhatták, voltak adások jó pár, amikor tőle idéztünk szó szerinti fordítást. Úgyhogy tényleg szerintem egy ilyen nagyon jó olvasmány, Hérodotosz, ajánlom még most is mindenkinek. Adatai azonban nem mindig állják meg a helyüket. Így például a mumifikálásnál. Ugye a kutatásokból kiderült, hogy nem igaz az például, amit Hérodotosz állít, hogy az ókori egyiptomiak cédrus olaj beöntéssel távolították el a beleket. Ahogy az sem, hogy a szívet mindig helyén hagytak, erről meséltünk már. Szerintem jó pár alkalommal mondtuk ezt a mumifikálásnak a menetét, hogy kivágták a hasat, és akkor kivették a belső szerveket, különböző edényekbe rakták őket, a szívet mindig bent hagyták, illetve az agyat is kiszedték, ugye ezt sokszor változott apró mozzanatokban, de nagyjából ez volt, amit Hérodotosz alapján tudunk. Leírta a halott kultuszát, és akkor ebből tudjuk a mumifikálást is. Igen, az elit tagjairól volt szó nyilván, amikor ezeket leírta. Azt is írja, hogy ezt a cédrusolajat alkalmazták a kevésbé jómódúaknál, illetve az, hogy az agyat is eltávolították, de a szívet nem. Na most a kutatók vizsgálatai szerint már, mint ezt a 150 múmiát, ha nézzük, lehet egyébként Hérodotosznak igaza volt, csak ezt a 150 múmiába pont belenyúltak a kutatók. Na a lényeg az, hogy a vagyonosabb és szegényebb elhunytaknál is a hasfalon történt a vágás, néhány esetben a végbélnyílás környékét választották egy célra, ez egy nagy újdonság szerintem, legalábbis én nem tudtam. Nem sok minden támasztja alá a cédrusolaj használatát, ráadásul a szív dolgában sem volt pontos Hérodotosz, mivel csak az esetek egynegyedében hagyták a szervet a testben, mármint ugye a vizsgált múmiáknál. Az a szív eltávolítás egybeesett azzal az átmeneti időszakkal, amikor egyre több a középosztályhoz tartozó elhunyt is részesülhetett a mumifikációban. Így a szív megőrzése egyfajta ilyen státusz szimbólum volt nyilván a jómódúak számára, hogy valamilyenképpen mégiscsak különbséget tegyenek a elit mi voltuk és a kis szegények között. Úgyhogy az esetek 20%-ában egyébként az agyvelőt is bent hagyták, tehát szerintem ez is a középosztály belieknek a mumiáiból derült ki. Az egyet egyébként az orronát távolították el egy ilyen görbe vassal. Erre is volt példa egyébként, hogy így CT-ztek meg ugye mumiákat, és akkor láttak beletörve a agyba, már mint a agynak a helyébe, a koponyába, na kinyököm, ilyen faeszközöket, meg mindenféle fémdrótokat, úgyhogy tényleg megvannak az eszközeink is, hogy csinálhatták ezt. A testet később, miután megtörtént a mumifikálás, pálmaborral dörzsölték be, ennek ilyen fertőzés, megakadályozás, és volt a célja, hogy ne fertőződjön el a test, aztán 40 napig szárították a testet, és ez alatt száraz nátrombav és kristály szódába, majd pedig forgásba rakták, és néha illatos olajokkal kenték be, ezzel úgy mindenki egyetért. Tehát ami téves, hogy ez a cédrusolaj, hogy nem ezt alkalmazták, hanem tényleg kiszedegették a vágásokon keresztül a belet. Na, ez volt az egyik hírem, Hérodotosz és a mumifikálás rejtélye. Na, a másik, ez a 17. dinasztiáról szól. Ez nem annyira ismert ez a dinasztia, amint mondtam, ez második átmeneti korban volt. Ez az utolsó dinasztia, a középbirodalom és az újbirodalom közötti időszakban. Ez a Hükszószok uralma, Hükszószok az észak-nyugat, sémi eredetű név volt. Az a hír végül is, hogy ilyen új megvilágításba kerülhet ez a dinasztia, köszönhetően annak a négy személynek emelt síremléknek, amit a Dirábuel Nagai nekropoliszban találtak. Bizony! Ezek körülbelül 3550 éves leletek, új dolgokat tudhatunk meg erről a dinasztiáról, illetve a családi viszonyokról. Az a lényeg, hogy ebben az átmeneti korban, ugye a 17. dinasztiában az egyiptomi fáraók csak a déli ország részt uralták, székhelyük Théba volt, végül ugye sikeresen űzték ki a Hükszószokat, ugye erről beszéltünk is, talán még visszanyúltunk úgy, ahogy második átmeneti korra, vagy nem, nem is emlékszek, már oly rég volt. Igen. Na és akkor most voltak ezek a spanyol kutatók, akik feltárták ezt a nekropoliszt. Ez az úgynevezett Jehuti Project, a Spanyol Nemzeti Kutató Tanács intézi ezt a dolgot, intézte. Ők vetik a kutatást. Eddig négy sír találtak meg. Az első sír Intef Mose sírja, aki a felirat szerint a dinasztia első uralkodójának, Szobekemszafnak a fia volt. Tehát ilyen konkrétan tudjuk, hogy ki volt ő. Aztán volt egy vályogtégla kápolna is itt a sírkamra mellett, és egy második sírhoz vezetett ez az egész, ahol egy magas rangú tisztviselő, Ahhotep számára emeltek sírt, őt Nehen, vagyis Hierakompolisznak a szóvivőjeként emlegetnek. Tehát megint csak egy magas tisztviselő van itt ebbe a sír, mi ez, nekropoliszban. A sírban három festett agyagszobrocskát is találtak, egyébként az elhuny nevével, úgyhogy még volt egy kis mellék dolog is. Találtak még egy eddig érintetlen gyermekszarkofágot és egy gyermekhercegnek készült sírt is. Ugye ez a felfedezés végül is megerősíti, hogy a Dirábuel Nagai hegy északi oldala a 17. dinasztiának és a korai 18. dinasztiának egyaránt a nekropolisza volt, tehát a Hükszószok is ide temetkeztek végül, és a Hükszósz korban is, úgyhogy ez végül is arra is jó volt, hogy ezt meglásd, meg tudjuk, alátámasszák, hasonlók. A következő pedig ez, amit mondtam, ez az Amarnáról szóló szomorúság végül is, melynek lényege, hogy ugye nagy ellentét látható az amarnai temetkezési helyek falain, látható ilyen idilli képek, ugye erről beszéltünk, amikor Echnatonról volt szó, 18. dinasztia, és az új város építésén fáradozók sírében talán csontleletek között, amit a csontleletek sugalnak az között, lemezték ezekben a temetőkben talált csontokat, és elég szomorú a kép, ugyanis hát ugye az látszik, hogy nagyon sok gyermek sír van, és tényleg a csontok alapján azt lehet látni, hogy olyan csontritkulásban szenvedtek az emberek, amit a stressz okozott elő, illetve ugye éhínség is látszik a testeken, ami megmaradt, hogy ezt meg tudják állapítani a hozzáértő szakemberek. Éhínség látszik rajta, stressz, hogy ilyen degeneráltan fejlődtek a csontok a gyermekeknél, illetve ugye a nehéz fizikai munkára utaló jelek is láthatóak a férfiak csontján. Úgyhogy sajnos nem volt fennékig tejfel az élet Amarnán, hát ugye mi történt, volt ez a nagy reform, ugye vallási kulturális reform, egy új fővárost kellett kialakítani.
És nagyon gyorsan tényleg, tehát ugye erről beszéltünk, hogy ez egy elképesztő változás egy olyan emberek életében, akik ugye egy megszokott rendben éltek tulajdonképpen már több ezer éve, és akkor jön hirtelen egy ember, aki szakít mindazzal, ami a megszokott volt, és ami meghatározta a mindennapjaikat. Egy Hérodotosz is mondta, hogy a legvallásosabb nép az egyiptomi, és tényleg megvolt ez a rendszerük, az isteneik, és akkor jön valaki, aki felborítja tulajdonképpen az életüket, és nem csak így vallásilag, hanem politikailag, és ugye nem is háborúzik, mert teljesen idézőjelesen pacifista volt, tehát egy hatalmas nagy változás volt tényleg, és nem feltétlenül csak pozitív oldala volt.
Amit ugye mutatnak a képeken, nyilván nem a negatívumokat fogják, mint a Ramszesznek a csatája, Kádesi
csata. Ja, igen, remélem, arra is emlékeznek.
Inkább ilyen döntetlen volt. Ilyen kis változás volt itt ebben a városban, hogy az elhunytakat a lakóhelyükhöz közel temették el. 2005 óta van ez az Amarna projekt, ami a déli temetőt kutatja. Itt a kevésbé jómódúak nagy része ugye ide temetkezett ebbe a temetőbe. És hát azt lehet látni ezeken a temetkezési helyeken, hogy rendkívül egyszerűek. Néhány amulett, agyagedény és ékszer kivételével szinte semmi nincs a sírokban, tehát nagyon szegényesnek mondhatóak. 200 sírból 20-ban találtak csak fából készült szarkofágot, tehát tényleg ez is a szegénységre utal. Elvétve találni csak rajtuk temetkezési jeleneteket, pedig hát erről is beszéltünk, hogy díszítettek voltak tényleg. És tényleg, amit mondtam, hogy a maradványok ilyen éhező gyermekekről árulkodnak, a felnőttek csontjain kemény fizikai munkajelei láthatóak, illetve olyan csontelváltozások voltak már a gyermekeknél is, amilyen fejlődési rendellenességekre utalnak. A férfiak nagy része pedig ilyen, amit mondtam, hogy ízületi, vagy ezt próbáltam azért mondani, hogy ízületi gyulladás kínoszta, amely szintén a fizikai munka, a stressz és a hasonlók miatt következett be, úgyhogy hát igen, 15 év alatt kellett elkészíteni ezt a várost, hát 20-30 ezer ember lakta, hát biztos nem volt egyszerű az egész ilyen gyors, rövid idő alatt, meg hát az, hogy olyan helyet választott hozzá, tényleg egy végül is egy ilyen kietlen sivataga, ahol van egy szikla rész, ami valószínűleg azért választotta ezt, mert hasonlít az Ahet, vagyis a napkoron hieroglifához, vagyis ami ugye olyan, mintha két domb között lenyugodna a nap, és erre emlékeztethette őt ez a szikla hasadék, úgyhogy ezért választotta ezt a helyet. Az már mindegy volt, hogy mondjuk eljut-e oda normálisan a víz, meg a gazdaság, meg ilyenek, de úgy látszik neki fontosabb volt ez a szimbólumi dolog, mint az, hogy élhető legyen a város, és hát ezek szerint annyira nem volt élhető. Halála után kb. Pár éven belül el is néptelenedik, és minden
visszaáll. Szóval is hordták a kis köveit is, ugye, amik ma például a karnokban is vannak, meg mindenhol beépítve, tehát ez a valamennyire kidolgozta azért, ugye, amikről szintén beszéltünk, ez a kis talát, tehát ezek a kicsike kövek, ebből épült fel tulajdonképpen a Marna, hogy minél gyorsabban lehessen ugye szállítani, és azért tudott 15 éven belül tényleg felépülni egy teljesen új város, komplexum mindennel. És ugye hát emiatt ugye gyorsan is tudták hordani és beépíteni későbbi uralkodók is az épületeiben. Érdekes.
Igen. Na de ne szomorkodjunk, menjünk el egy jó leső kis nótára, aztán pedig folytatjuk Djoserrel és az Óbirodalommal. Thank you.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe Fáraók földjén. Olá, Adriennel ülök itt, én pedig Kövi Franciska vagyok. Az előző kis blogban, ugye a csodás zene előtt meghallgattuk Adriennek a szuper hírét, ugye három fontos hírt osztott meg velünk, ami bár nem feltétlenül kapcsolódik a mostani témánkhoz, mégis nagyon érdekes és nagyon fontos erről tudni, főleg, hogy Herodotos sokszor nem mondott igazat, vagy hát túlzott, eltúlozta dolgokat, valamint hogy Amarnában sem volt minden olyan szép, mint ahogy a kis felsmények vagy faragások mutatják. Valamint, miről volt szó? Még egy
a 17. dinasztiában.
Tényleg, igen, a Hyksoszok, igen.
Négy sírról, hogy ugyanott temetkeztek, mint a 18. dinasztiában, és hát, hogy magasrangúak. Nem tudom, igazából, hogy az.
Jó, és akkor most már bele így csapunk a mai alkalomban a híres emberünkbe, akiről nagyon izgalmas dolgot lehet mondani, hogy egy Dzsószer, ő maga a harmadik dinasztiának az egyik uralkodója, a legfontosabb, a többiekről nem is nagyon beszélnénk, egyről majd úgy gondoltuk, hogy megemlítjük, de igazából... Adrián még úgyse is. Igazából én is csak egy kis felfedezése a kis piramisának. Mindegy, ezt nem lövöm le, tényleg, nem, már nem bírom magammal. Tehát ugye Dzsószerről pár dolgot mondanék is az óbirodalomról, és miről ismerjük Dzsószert, kis hat lépcsős piramisára, ami ugye masztabákat mintáz, hat masztaba egymáson, masztaba,
pad,
ugye egy arab szó, már mehetnénk is. Igen, és a jelentés a pad, ugye előkelőknek a sírjai voltak, na Dzsószer megemelte. Úgy jövünk el az a fontos dolgokhoz, hogy tulajdonképpen az óbirodalom az a negyedik dinasztiától kezdődik-e, vagy már a harmadik dinasztiától, Dzsószertől. Miért fontos, ugye az óbirodalom? Hát igen. Tehát, hogy ugye végig...
Ők azért nem hívták így, ezt tisztázzuk.
Ja, persze, nekik hogy nem, ez csak ilyen, egy modern 19. századi elnevezés, ne is törődjenek velünk. Tehát a probléma ott van igazából, hogy maga a piramis, az ugye a negyedik dinasztiához kapcsolódik, hogy három nagy, akikről majd lesz szó, hogy a triászoknak a piramisai, valóban igazi letisztó piramis, amiket mindenki ismer. Innen gondolják nagyon sokan, hogy legyen ez óbirodalom, viszont Dzsószer volt az első, akinél már az a kőből való építkezés megvalósult. Tehát bár nem egy szabályos piramis, és bár ugye még utána is voltak a dazsúri tört piramis, meg a hasonlók, nem feltétlenül jók, sőt, inkább egy kicsit szerencsétlenek, de nagyon aranyosak és szépek szerintem. Attól függetlenül megvalósult ez a kőből épített királyi síregyüttes, és előtte viszont nádból meg vájott tégla épületek voltak, tehát előtte nem volt ez, hanem tényleg nem volt a kőből épült műemlékek ennyire és ilyen nagy számban, valamint, vagy hatalmas méretekben, valamint, amit Adrián is mondott, ugye a Szerdában található kis szobor, az is egy hatalmas, teljes alakú szobra a fáraónak, életnagyságú szobra, ami nagyon-nagyon ritka, és ebben az időszakban tényleg az első egyébként ma a Kairói Múzeumban található, mindjárt beszélek még róla, hogy miért fontos, és hogy mi is az a Szerdáb. Tehát akkor pár dolgot még Dzsószer, ugye a nevet.
Maga... De már mi is a fontos, tehát igazából mondhatjuk azt, hogy az óbirodalom, azért óbirodalom az előző dinasztiákat így elválasztandó, mert az építkezésben léptünk előre, igen, egy nagyot.
És nem csak így az építkezésben, hanem úgy vallási tekintetben is hatalmas változás, mert akkor már majd ugye a negyedik dinasztiát, hogy meg pláne ugye a réfiai megjelenik, tehát amiatt gondolják egyesek, hogy mégiscsak inkább a negyedik, igen, dinasztiától, mert ugye a réfiai, mint az ötödik név, meg blablabla, ezek így ekkortól. Viszont Dzsószernél vallási fejlődés, gazdasági fejlődés, az, hogy egy ekkora hatalmas vallási halotti, királyi halotti komplexumot létre tudtak hozni, ez valószínűleg a jólétre és a bőségre vezethető vissza, hiszen ugye átmeneti korokban nem fogunk ekkorákat építkezni és semmit. Viszont itt a nép is kész volt, volt központilag irányított dolog, volt írnokrendszer, volt egy isten király, aki ugye tulajdonképpen a két világ között van, és aki a közvetítő, és majd a negyedik dinasztiában is látjuk, hogy akinek jó piramist építeni, mert az nekem is jó, hiszen ő nagyon leegyszerűsítve ez a helyzet, mert sokan azt mondják, hogy ó, szegény piramis építők, de ez ugyanolyan munka volt, mint bármelyik munka. És ráadásul akkor voltak irányítva ezek az építkezések. Minden. Igen, nagyon jó 8 liter sör és 2 kiló kenyér, vagy mit is kaptak, valami ilyesmi napontat, tehát azért nem kell sajnálni. Ugye, és megtalálták a temetőjüket is, de erről nem fogok most beszélni, mert ez tényleg...
Úristen, lelőjük a poémokat.
Nem is lövöm, mert köszönöm, hogy visszafogsz, Adrián. És ami a lényeg tehát, hogy piramist építek, az nekem is jó, mert a király helyreállítja a mátot, a világrendet, az igazságot, a valóságot, és fenntartjuk azt a békét a két világ között, és a... tehát tuti, az a lényeg, hogy jót teszek. És ugye ez az, ami nagyon, nagyon érdekes, hogy Dzsószernél már ez elkezdődik, hogy
igen, ez a régi dolog, ez a napfia dolog, már nála indul, majd mondom én is, vagy nem tudom, eljutunk-e odáig, hogy már nála is megjelenik ez a napistennel való azonosítás, tehát majd ő kezd így igazán még kis léptékekben ezt az egész dolgot. Tehát ugye nem arról van szó, hogy egy új család indul, és hogy azért nevezzük ezt már Róbirodalomnak, és negyedik, vagy milyen harmadik dinasztiának, mert ugye az ő anyja az a trón elődnek, az elődjének volt a felesége, tehát nem indult igazából új
valamint, hogy család. Az is érdekes ebben a piramisokban, hogy nem csak a piramis maga, tehát nehogy képzeljük, hogy ez csak egy piramis, hanem ez egy komplexum, hogy Adrián előbb is mondta a kis blogba, tehát felvezető út, halotti templom, egyéb kis pavilonok, ünnepi útban, na majd egy Jószernél láthatjuk a híres jubileumi csarnokot, kérem, ami ugye a szed ünnep. Hát mi is az a szed ünnep, Adrián?
Megújhodás!
Valóban, és ugye ezt a később majd elmókolják egy kicsit az uralkodók, nem tartják be ezt a 30 évet és hasonlók, hanem így igazából...
Valakinek lesz van 8!
Nyugodtan, tehát teljesen felrúgják. A lényeg, hogy Jószernél meg volt ez, is itt már találkozunk, egész jó állapotban maradtak, mint egyébként ott a dolgok.
Meg ugye rekonstruálják, meg felújítgatják még
folyamatosan, és egyébként van fönt most az ajánlott oldalon is voltam.
És?
Szép. De nem mehettem ugye ebben, mert akkor is fel volt vítva, és egy ilyen pavilon is elé volt húzva, tehát nem minden oldalról lehetett jól nézni. Nem
volt rajzolva az épület, amit látnám mögötte, úgyhogy...
Azt nagyon szeretem, igen, ennél butább megoldásokkal ritkán találkozom. Tehát magával az óbirodalommal akkor elkezdenék pár dolgot. Nem fogom évszámokkal traktálni magukat, mert én is utálom tényleg Adriánnal együtt, tehát nagyon régen, ahogy kedves tanárom is mondjam még a mai napig, hogy valamikor a rohadt régen volt. Jószer az egyik fő uralkodó, akiről most beszélnünk kell. A neve, ugye ez nagyon érdekes, maga ugye ez a Jeszer szó és szentet jelent, de ezt később tették rá, elvileg ez nem is volt a neve, hanem az új birodalomkori látogatók adták, a falakon csak a Hórusz neve van, ami Necserihet vagy Netjerihet, attól függ, hogy melyik iskolának a tagjai vagyunk, mint megtanultuk a három évünk alatt csodálatosan. Tehát mit kell még róla mindenképpen mondani, hogy Jeszer szent, és ez azért érdekes, mert például...
Ez nem a király neve volt, hanem valószínűleg ez volt a születési neve, azt feltételezik. De én majd úgy is mondok titulatúrákat itt, mindenkit lefárasztok a titulatúrákat.
Nem, nyugodtan imádjuk a titulatúrákat.
Lassan beindulunk, és meg lesz ugye az öt név, és akkor itt lehet mindig befejezni a műsort a titulatúrák elmagyarásával.
Imádjuk a titulatúrákat. Ami még fontos róla, hogy 5. Ptolemaiosz idején az első kataraktánál van egy Szehel-sziget nevű hely, és ott van egy úgynevezett éhínség vagy ínség stéli, és az megemlíti Jószernek a nevét, úgy, mint egy jó uralkodót, mint egy bölcs és jó indulatú királyt, tehát, hogy megmaradt valamilyen tisztelete is. Tehát ez sokkal később volt, hogy ennek a feliratnak a kialakítása, mint maga Jószer kora, és hogy valamilyen szinten így egy ilyen jó vélemény maradt meg róla a későbbiekben is. Ami még nála jelentős is meg az újbirodalomban az, hogy mint mondta, ilyen gazdasági virágzás figyelhető meg. A fáraók címében később majd a réfiai megjelenik, egy központilag irányított és szervezett államképe rajzolódik ki. Mint mondtam, hogy az Isten királyság is megvan, tehát itt tényleg egy vallási előrelépés is van, ami ugye a művészeti alkotásokon, az épületeken, a szobrokon megvalósul, tehát ezt majd, ahogy így haladunk szépen időben, majd még látni fogják mindig a képeken is. Ami még fontos személy, és majd a következő másik kis piramisnál is fel ki fogom emelni, az ugye Imhotep, aki pap volt, varázsló volt, orvos, a késő korán pedig, mint Isten tisztelték. Ő volt a szakkarai lépcsős piramisnak a megépítője, és egy másik piramisnak, akiről majd fogok beszélni. Ő egyébként Héliopoliszi főpap volt, hogy Héliopolisz, ugye Ptah meg Ré, napnak ugye a központja, és ilyen vallási szent hely volt. Tulajdonképpen az óbirodalom idején az ország vallási központja, és Jószer volt az első, aki itt is szentét emelt. Erről most nem lesz annyira szó, inkább majd Szakkaráról, majd Adrián szépen elmondja egy pár dolgot elvileg Szakkaráról.
Ja, csak ennyi volt látó, nem semmi extra.
Aztán miért belemennek akkor a piramisba?
Majd a piramis előtt még mondhatok azért róla dolgokat? Persze. Így a korról egy-két dolgot, hogy mégis mi volt, meg ugye róla még bővebben, ugye, hogy ki volt az édesanyja, ez a Nimát Hapi nevű hölgy, aki a trón elődnek a felesége. Így van írva a forrásokban, hogy trón előd. Na de már most ki volt az a trón előd? Hát ez a nem mindegy, és igazából nagyon nem is tudjuk a mai napig, és megint csak rengeteg kérdés van ezzel az emberkével kapcsolatban is. Egyesek szerint az előző dinasztiát, tehát Hasehemuinak, azt ugye Franci mutatta be nekünk az előző alkalommal, tehát, hogy neki volt a felesége. Mások szerint ez egy Sanach nevű uralkodónak volt a felesége, akiről semmit nem tudunk, de tényleg semmit nem tudunk, és felmerül egy harmadik férj jelölt is. Te tudsz valamit? Mondja, csak nyugodtan. Várom a választ. A tippeket, az ötleteket, a benyújtandó szakdolgozatot.
Na, írnék erről egy gyorsan, most úgy érzem.
Egy harmadik. A lényeg az, hogy felmerült egy harmadik férj jelölt is, például nem például, hanem Nebka. Ő maga Nebka volt, a harmadik dinasztia beli, de azonosítatlan szeméről van szó. Tehát Szanatról meg ugye nem tudunk semmit, úgyhogy ez a három férj jelölt van, tehát mondhatni apa jelölt, de hát nem tudjuk, hogy ki is volt. Az a lényeg, hogy Djoszer következik uralkodását, felső Egyiptomban kezdi meg, de Memphis tette át a székhelyét. Memphis innentől kezdve szinte vég annyira fontos maradt, ha nem is fővárosként, de egy ilyen szent helyként tiszteli templomokkal, mindennel, ha ilyesmik vannak itt erre. Igen, igen, most például, ugye az egész óbirodalom idején a birodalom fővárosa maradt. Mi az? A korabeli feliratokon, nem bírok már beszélni, amit mondta is, hogy Netjerihet, vagyis isteni testű, vagy isten testű, illetve Netjerihet,
most ugyanúgy mondtam. Pontosabban, hogy melyen hát, kevés
tudom. Tehát az isteniba testnél ilyesmiket jelent ez a dolog. Tehát ilyen uralkodói neveken szerepel. A Djoszer, ami jelenti ennek, egy szent felséges, ahogy Franci is mondta, ennek a szinonimája, ezeknek a szavaknak a Djoszer vagy Djeszer. Ez talán a születési neve lehetett. Először a második Szenuszert idején említik ezt a nevet. Legalább 800 évvel későbbi szobor feliratán nevezték így, mármint hogy Djoszertől számítva 800 évvel később. Szerintem ez tök érdekes. Őt tartják az egyiptomiak az óbirodalom első királyának, mármint így a forrásokban, hogyha így megnézzük ezeket a királylistákat, akkor mármint, hogy ilyen első legfontosabb királyának, akkor inkább úgy mondom. A torinoi papíruszon, ugye ez a királylista, például az ő nevét ilyen ritka kivételként piros tintával írták, és ez
Rubrum.
Köszönjük! Úristen, de meglepődtem.
Erről vártam, hogy mikor mondhatom, mert otthon már néztem.
Édes. Manetó művében is az óbirodalom leghatalmasabb fáraójának említi, tehát a leghatalmasabb fáraók közé sorolja. Tehát ő Djoszer maga. Az egyiptomi fáraók közül ő viselte elsőként a Neb-Réna, ezt akartam mondani az előbb, tehát ő viselte elsőként a Neb-Ré nevet, és ezáltal magát Ré napistennel azonosította. Ez a forma még nem titulus, mint ugye, ami majd...
Mint ugye a Záré, majd az lesz később, ugye Révia, a kacsa, a
hanem inkább csak ilyen állandó jelző, vagy nem is tudom, tehát ilyen jelző. Ennyi. A családról.
Epiteton.
Úristen. A családjáról pár szót, egy felesége ismert, Hotep Hernepti. A gyermeké, egy gyermekéről tudunk, Inetka West, igen, hercegnő, ez egy hölgy volt, akit a lépcsős pillanatos közelében talált határköztélén, és egy héliopeliszi töredéken is említenek, úgyhogy van is róla egy kicsi forrásunk. Djoszer, amint mondtuk is, különbözni akart elődeitől, valószínűleg azért is nevezzük már ezt óbirodalomnak, mint egy másik résznek, tehát az előző dinasztiától külön valaminek, mert ez a sírkerület egy olyan komplexum volt, amit eddig soha senki nem produkált, tehát kezdve annak, hogy milyen piramist épített magának. Államának szervezetéről és a közigazgatásáról nagyon sok mindent nem tudunk, de valószínűleg ő irányíthatta az egész államot, mert akkor még nem volt ismert. Tehát a harmadik dinasztiából még nem ismert a vezír, mint egyén, ami majd ugye a negyedik... Igen?
Az a csáti.
Azt hittem, hogy az a csávó.
nem csak egyiptomi, a csáti, azt meg a csattogós kacsával írjuk.
Igen, csattogós kacsa.
Csáti tényleg.
Csáti, igen, a negyedik dinasztiától lesz ez a cím, mondhatni ilyen állandó. Tehát a vezír, ő fogja majd átvenni a legtöbb, elég sok kormányzói feladatot, mondhatni a királytól. A külpolitikáról pár dolgot. Djoszer neve feltűnik egy a sínai félszigeten talált feliratban. Egy római kori démotikus papírus szerint Djoszer Asszíria ellen viselt hadat, amely talán egy palesztinai hadjárat emléke lehet. Egy Ptolemaiosz korból származó Szehel szigeti, amit mondta franciskai felirat, alapján Franciska, hogy tudom, hogy betűt a nevetből, sajnálom, azt feltételezik, hogy Djoszer, nem tudom, Francika. Ja, mégis nem is annyira.
Na, jó.
Hogy Djoszer idejében Núbia egy része már egyiptomi fennhatóság alá kerülhetett, tehát így a külpolitikáról nagyjából ennyit. A távolsági kereskedelemnek mik a jelei? Az arany, kő, türkiz, építő és díszítőfa, füstölő és fűszerek.
Na, ezek főleg, ugye
egy is sincs meg Egyiptomba, tehát miről következtethetünk? Hát külkereskedelemre. Bekerültek valahonnan az országba, vagy az államba, vagy a birodalomba?
Már birodalom.
Köszönöm. Na, a gazdaságról pár dolgot. Az ország gazdasági és kulturális fellendülése is jellemezte ezt a kort, ahogy mondta Franciska. Memphis lett a székhely, megint kérte, hogy ja, jó.
Most túl hosszan mondta.
Ja, bocsánat. Óbirodalom kezdetével. Viszont a kereskedelemnek, mert most már belkereskedelemről, belpolitikáról van szó, hanyatlásnak indult, és az negyedik dinasztia végéig csak vegetált ez a belkereskedelem. Alig található ennek a nyoma, tehát így a belkereskedelemnek, hogy még 50-szer kimondjam, a szükségleteiket, tehát ilyen helyi kis piacokra korlátozták, innen szerezték be a közemberekről van most nyilván szó, innen szerezték be a beszerezendő dolgokat. például élelmiszer, akármit, a csereberéltek, amiük éppen volt. Nem voltak például fémbányák Egyiptom területén, tehát a külföldről beszerzett fém a lakosság számára szinte elérhetetlen volt, így a rész is, ugye kb. Ennek nem is volt rézkoruk Egyiptomnak. Arany, ugye az aranyról is ejtsünk pár dolgot, ugye ennek kisebb volt a jelentősége, a kereskedelemben nagyon ritka volt hozzá, ezért nem is mértek ezzel semmit, a rész mindig részben mértek mindent, az úgy nagyjából beszerezhető volt, de viszont vallási jelentőséggel bírt az arany, a nap jelképévé is vált az arany. Igen, ez fontos. Az új vívmányok megvalósításában elsősorban fő embere, a később istenként tisztelt Imhotep volt segítségére, valószínűleg ő tervezte a fáraó temetkezési kerületét is Szakkarában, de erről biztos majd Franci fog mondani nekünk valamit, ugye?
Ugye.
Jól van. Illetve ugye magát a lépcsős piramist is, igen. Még a szoborról szerettem volna, az az első ismert, vagy te is szeretnél arról mondani valamit, mintha mondtad volna?
Nem annyira izgalmasak.
Az a lényeg, hogy ez az első ismert életnagyságú kőszobor Egyiptomba, erről is találhatnak fent képet. Hogy is néz ki ez a szobor?
1924-ben találták.
Jó, én például ilyeneket nem tudok, csak ilyeneket, hogy festett mészkőszobor, 143 cm magas, szeme ilyen berakásos, az nincs már meg, de feltételezhetjük, hogy valami drága kő lehetett, esetleg üveg. Nem üveg, ilyenkor még nem volt üveg.
Ne higgyenek meg, amit mondnak, akkor jól kell
tévesztetni. Nem, ez egy megtévesztés. Paróka található rajta,
mint
a szobor.
Három osztattunk parókat.
Királyi fejkendő, térdig érő kabát. Térdig érő kabát, illetve egy rövid támlájú trónon ül. Esetleg a tróna valami szakkifejezés van, Tiska, nincsen jól van. A jobb keze a mellén található, a bal keze pedig a felső combján. Kairóban található az Egyiptomi Múzeumban.
Ma, amit ott van, hogy benéznek a szerdába, az egy hamisítvány, modern, ne dőljenek be. Múzeum, tényleg ott
pont
van.
Azt akartam említeni még, hogy halotti templomnak és a szerdábjában volt az a szobor. Egy ilyen kis kukucska lyukon lehet benézni hozzá, és akkor ott így el lehet adni a
tömilyen áldozatokat.
Az
például.
Áldozatokat, igen, igen. Amit a király nagyon erőszeretettel fogad, a halott fáraó. Hát szerintem nagyjából ennyi szerettem volna mondani, illetve azt, hogy a neve, amit említettünk is, hogy ez az aranynap, amit mondtam, hogy réhez már közel lesz megnevezés, ez lett az oka annak, hogy az arhaikus ezt a szereh keretet, ugye, amiről beszéltünk előző alkalmakkor, ami egy épület homlokzatot ábrázol, és nem egy névtáblát az ajtón, ezt felváltotta a névgyűrű, vagyis kartus, ami egyiptomiul mit jelent, de hogy egyiptomiul arabul, tudjuk.
Kartus.
Francia, bocsánat, hogy vagyok.
Nem tudom.
Nem tudod?
Tette se tudod?
Nem, csak azt hittem, te tudod.
Nem, csak hogy ugye franciák voltak, nagyon gondolom, hogy ezek
hát gondolom,
ők találták
meg. Hát gondolom, jelentett, vagy valami.
Meg sampolioik.
Az a lényeg, hogy most már innen a névgyűrű veszi majd át, mondjuk nem, rögtön nem azt a alakot kapjuk, ugye a négy téglap, és akkor végén fél kör, ez majd akkor lesz, mikor melyre hosszabbak lesznek a nevek, de
még
ilyen kis kör
alakú is megvan
volt.
Már, Keopsznál a következő, tehát már csak egy dinasztiát várjanak és látnak egyet.
Igen, majd mesélünk róluk is. Fáraó aranynap címe, és az a tény, hogy Héliopolisban szentély emeltetett a napnak, a régi kultusz terjedését mutatja. Tehát itt már beindulnak ilyen nagyobb vallási dolgok is. Akkor most egy kicsit még francia...
Akkor pár dolgot gyorsan mondok, majd a végén lezárom ezzel a csodás kis piramissal, meg a piramis komplexummal egy picit, de előtte elmondok egy izgalmas dolgot.
Még az hogy nem csak nem is volt.
Az jön. Ugye a harmadik dinasztiában még van egy nagyon jó könyv, az ókori Egyiptom felfedezésének krónikája, és minden benne van tulajdonképpen. Adriennel bevágtuk oda-vissza három nyelven körülbelül ezt a könyvet, egyébként nagyon szeretjük, és ott volna egy Szehemhet nevű ember elveszett piramisa, amit 1952-ben találtak meg egy egyiptomi régész, ez a Mohamed Zakaria Gonaim, ezt még régebben tanultuk. Mindegy, a lényeg nem is ez a fontos, hanem hogy ugye Szakkarában van Djoszer piramisától nem messze, a harmadik dinasztiabeli uralkodó is egy ennek a piramisa, és mondták is, hogy hogy lehet elveszíteni egy piramist, hát úgy, hogy csak az alsó része épült meg, a felső pedig nem. És ugye nagyon kereste, és volt egy idézet, ami szerintem nagyon szép, azt mondják, hogy hát hol van a piramis, kérdezgették évődve kollégáim, én pedig nem tudtam válaszolni nekik, csupán a hit élt a szívem mélyén, hogy ott a ménytelen homok alatt végül mégis megtalálom majd valahol, amit keresek, amúgy ugye sokkal szebb, hogyha nem fogok bele, de mindegy. Tehát a lényeg, hogy megtalálta, és egy föld alatti sírkamráról van szó, folyosórendszer, a végén pedig egy alabástrom szarkofágot is talált, ajtónyílásokat, sziklába vájt kis raktárakat, és teli volt, itt is voltak kincsek, aranyleletek, tehát itt tényleg tényleg egy ilyen jó leletanyag van ebből az időszakból, még ugye körülbelül őt tudjuk csak megemlíteni Joseph mellett, mert tényleg egyébként nem, de a lényeg az, hogy megtalálta, és ez egy nagyon aranyos, tehát tényleg egy majd akkor idézőesen a fordított piramis, meg ilyeneket is mondanak rá, mert ugye nincsen teteje tényleg, de az alsó része elkészült, és ezt fontos kiemelni, és ugyanúgy Imhotep volt az építője valószínűleg ez a két épület, mert van köthető hozzá, ez elég sokáig nem így volt, mert ugye azt hitték, hogy csak Joseph piramis, de nem, mert megtalálták a nevét Imhotepnek, tehát valószínűleg ez a kettő épület volt, hogy az ő
munkássága.
Na most gyorsan akkor még van összesen 6 percem összefoglalni a piramis komplexumot, ugye Joseph-ét. Menni fog. Tehát az a lényeg, hogy ilyen föld alatt
és... legközelebb kevesebb hírt hozok, és akkor majd
ó, Adrián, ne hozz híreket, szeretem. Föld alatt és föld feletti része van ugye a piramisnak, mint ugye látjuk is, ugye ez, mint mondtuk, 6 masztaba egymáson, tulajdonképpen megvan a lépcsős piramis, alul pedig egy ilyen kis folyosórendszer, labirintusszerű kis dolgok, valamint az egész komplexum tulajdonképpen egy hatalmas fallal van körül fogva, és különböző kis pavilonok, szedünnepi felszerelések, raktárak, kis
ilyen kis makett épületek, ugye, amik végül is a nomoszokat
szimbolizálják,
de ezek belül nem üregesek, hanem ilyen tömör, azért mondom makettnek, mert
csak ilyen kis... És elképesztően aranyosak tényleg, tehát ez egy nagyon kis szép komplexum.
Oltárok is vannak.
Kis oltárok, igen, áldozott és nyitott oltárok. Rész is, tehát ilyen.
A futáshoz ugye a szedünnepnek egyik velejárója volt a futás, a rituális futás, és ehhez ilyen, én úgy képzelem, hogy ilyen két ilyen. De mi ennek a hivatalos neve? Ilyen, valami oltárszerű ez is végül is, ami körül ugye megfordul.
És láthatjuk is, egyébként vannak ábrázva első szedünnep alkalmával, hogy is néz ki az uralkodó. Úgy, bizony. Tehát a földfeletti rész egy tömör kőépítmény, a föld alatti viszont egy ilyen labirintos-szerű, többszintes folyosórendszer lett, gazdagság volt itt is, tehát Joseph és családtagok temetkezésekor 30-40 ezer kővázát helyeztek el. Például némelyiken szöveg is van, némelyik az első-második dinasztiából való. Nagyon érdekes. Holttestét elvég nem találták meg, ez a fontos kérdés.
Igen, mi van a holttestek? Maradványokat, amikor legelőször a kutatók 1821 környékén bejárták a nyitott folyosókat, igen, amit tudtak, és találtak múmia maradványokat.
Koponya, aranyozott koponya és két aranyozott talpat.
Ó, pont a lényeg. Fej is
de ez valószínűleg nem Joseph,
nem másodlagos.
A késő korban ráadásul. De ez egyébként, ha ma megvizsgálnak, nem tudjuk, mert a tenger mélyén van, mert persze, amikor elszállították megvizsgálni, mert miért nem szállítanak el, akkor hajótörés lett, tehát elsüllyedt a múmia darabka is. Na, az egyik folyosó elképesztő egyébként, hihetetlen, tehát tényleg is ott van most is. Ezt is tanultuk. Igen, az egyik folyosóban két alabásom koporsót találtak, és az egyikben egy körülbelül 8 éves gyermek nyugodott, egy vastag aranylemezzel takart belső fakoporsóban. Érdekes. A piramis mellett északon egy halotti templom van, itt található a szerdáb, ami elvileg ez a léleknek is, meg a kászobor, tehát, hogy így, na, a lényeg, hogy erről most
az
nem fogunk
szobor,
beszélni.
Az a szobor, amiről van fent.
Igen. És a szent kerület északkeleti részében, egy felső és alsó Egyiptomot szimbolizáló kettős kápolna van, és tőlük délre pedig a jubileumi csarnok, amit ugye Adrián már nagyon szépen mondott, és az isteneknek az idézőjeles szállásai. Délen pedig a déli sír van, nagyon érdekes, hogy vajon miért, ugye ez is amire gyönyörű fajans csempékkel van kirakva. Elképesztő kék fajans csempék.
Aminek az alépítménye hasonló, vagy szinte ugyanolyan, mint a piramis.
Igen, tehát mintha egy lakópizása lenne egy kisebb, de nagyon, tényleg egy ilyen kékezölt fajas csempéket. Tényleg szép, akna, sírkamra, piramis, tehát nagyon jó. Király ábrázolásokat láthatunk ugyanúgy, mint ugye a piramisnál, de a rendeltetését nem feltétlenül tudjuk, azt mondják egyesek, hogy biztos, hogy a királyt a piramisba temették nem ide, hanem lehetett egy ilyen kásír, tehát hogy ugye a lelkének ez egy ilyen nagyon elvont dolog, de miért ne lehetne, tehát náluk elég sok minden lehetséges. Ugye az új birodalomban nagyon híres volt, mint mondtuk, akkor is adtak nekik neveket, fölvésték, mint egy ilyen modern graffiti, ugye dolgokat a falra, hogy itt milyen szép, és tényleg csak dicsérték. Látogatások voltak folyamatosan, tehát ez egy, mint az első tényleg az ókori Egyiptom történelmének, és egyébként mindig minden tekintetben az első nagy kőből épült halotti komplexuma, ez mindenféleképpen fontos. Úgyhogy igazából ennyit szerettünk volna a mai alkalommal elmondani, hogy egy kicsit így elkezdjünk az újbirodalommal foglalkozni és Joseph-re, a következő alkalommal pedig már belevágunk még jobban a még inkább újbirodalmi időszakba.
Negyedik dinasztiától
kezdünk tulajdonképpen. Ez az a nagy piramis építők korszaka is.
De ezt is többfelé fogjuk bontani, mert egyben igazán tömény lenne, úgyhogy nyilván majd egy ilyen Joseph-es összefoglalással kezdjük szerintem a következő adásra, hogy letisztuljon tényleg mindenkinek, mert most így jó, elmondtunk róla mindent egy 20 percbe, de érdekes tényleg, innen nagyon érdekes dolgok indulnak már, mondhatjuk.
Úgyhogy köszönjük szépen, és akkor 4 hét múlva találkozunk.
Igen, viszont hallásra.
Hallásra. Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.